7 óra 37 perc. Nem volt könnyű 2025 az agráriumban, hiszen az asszály mellett betegségek nehezítették a gazdák életét. Az idei talán jobb lesz. A földek vízellátottsága jelenleg nem rossz, persze a tél végéig még van szükség csapadékra. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila szerint a piaci turbulencia sem segítette a mezőgazdaságból élőket, példaként említve a sertéshúsárak jelentős csökkenését. Úgy látja, nagy kérdés lesz az is, hogy az Európai Unió hogyan dönt majd részben a dél-amerikai piacnyitás ügyében, amit most a felháborodás miatt elhalasztottak, és mi lesz a következő költségvetési ciklus agrárbüdzséjével. Vele beszélgettem mindenről.
Megkezdődött a tél, még azért van belőle 2 hónap. Ha így marad, milyen év lesz időjárás szempontból legalábbis az agráriumban?
Biztos vagyok mindenki, a tavaly évet azt nem lesz nehéz überelni, hogyha normális időjárás lesz. Sőt, ez normálisnak, hogy elegendő csapadék esik, és nincsenek szélsőségek, legyen az szél, vihar, az légköri asszály, vagy bármi más. Erre van esélyünk mindig, hiszen nem ismétlődik meg az előző évek rossz a következő évben. A statisztika, hát én nagyon bízom benne, hogy az agrárban levő potenciál, amit fölépítettek a gazdák az elmúlt 20-30 évben, az elegendő tartalékot ad arra, hogy jól tudjanak kezdeni. Megkapták a maguk pofonjait, mindenki átértékelte a gazdálkodását is, hogy új koncepció állnak erre az évre.
Mi a helyzet a csapadékkal? Most ugye esett hó, valamennyi a földekre is jutott, nem tudom, hogy országszerte hogy áll, de a csapadék mennyiség a földekben elegendő-e most ebben a pillanatban?
Jelentős csapadék volt Dunántúlon, Zala-Somogy, Vas megye, és most Győr-Sopron is kapott egy jó adagot, tehát a Dunántúl megint jó áll, hiszen szépen fel tudtak költődni talajok. Összességében országosan a gabonák vetése az egy egyértelmű jó képet mutat. Nagyon kevés van olyan hely, ahol egy rossz állapotot lehet jelenteni. Nagyon jó indulnak a gabonák. Bízom benne, hogy ez a csapadék, ami még fog érkezni január végén, februárban, az nem fagyott földre esik le, hanem be tud szivárogni a talajba, vagy esik hó, és akkor a hó beolvad a felső rétegekbe. Ez mindenképpen esélyesebb az asszály elleni küzdelemben, hogyha felvonnak a talaj töltődbe. Megy egy ilyen tavaszi feltöltődésre, hogy a május közepéig, végig, azért kihúzzák a nőt.
Na most a tavaszi fagyokat nem tudjuk előre látni nyilvánvaló, de a gyümölcsösöknek tavaly az vert oda rettenetes módon. Úgyhogy erről most érdemben nem tudunk nagyon beszélni. Viszont a mezőgazdaság egyéb ágazatairól igen. Mi a helyzet a különböző betegségekkel? Mert ugye volt itt marha, birka, vaddisznó, vadnyúl ugye az év végén. Ezekkel mit lehet kezdeni? Ezeknek folytatással következik, vagy most egy nyugisabb év elé nézünk?
Az állategészségügy Magyarországon kimagasló eredményeket produkál. Ennek ellenére beugranak különféle járványveszélyek. Nagyon komoly állategészségügyi szolgálatunk van, és a gazdák is elég komoly állategészségügyi tudást rendelkeznek. Ráadásul most beindul egy újabb képzés már technikai szinten az állategészségügyben, tehát az állam, illetve a gazdák is megpróbálkoznak minden szinten eleget tenni annak, hogy mindig kevesebbet legyenek kitérve a kockázatoknak, de ennek ellenére benne van még a kalapba a lehetőségét, hogy valamilyen szinten valamikor fölép. Az, hogy nincs 5 évig jelentős kártétel, most elég kalmazott jelentő tavaly évben.
Mi a helyzet a világpiaci árakkal? Most egy kicsit a gabonára visszaugorva, most csak azért kérdezem, mert voltak itt mozgások az év vége felé nyersanyagpiacon, ami elsősorban nem is feltétlenül a mezőgazdasági termékeknél, de ott is volt mozgás. Hogyan alakulnak most az árak?
Alapvető probléma most jelenleg az importőröknek, illetve az ármozgásoknál, hogy nem kiszámítható, tehát instabil a helyzet, egyik héten vagy 10 napon keresztül fönt, szóval lezuhan, de az általános trend, amit ilyenkor föl lehet venni, hogy különféle ágazatok más-más eltérő módon szenvedik meg ezt a hektikus piaci változásokat. Sertés tenyésztőknek nem igazán áll jó a szénájuk olyan állapotban, hiszen a spanyol mennyiség, ami eddig kiáramlott Európából, az megjelent az egész európai piacon, tehát alacsonyabb sertés húsárakkal fogunk találkozni. A baromfi jelenleg ebben a hideg téli időszakban nem igazán szokta bekapni az influenzát, illetve a baromfi, annak van egy folyamatos piaca. A húsmaltenyésztők azok köszönjük szépen jól vannak, viszont a tejek, ahol a problémák vannak, abban én még nem látom megoldást, hogy mit talál ki Európa erre a jelentős tejfeleslegre, vagy vajfeleslegre, vagy tejposzfeleslegre. Úgyhogy van probléma.
Ha már az Európa szóba került, komoly tüntetés hullámra készülnek az európai gazdák. Van-e közeledés az európai agrártámogatási rendszer következő költségvetési ciklusára tervezett összegének elosztásával kapcsolatban, mert itt azért komoly kritikák, vélemények is, hát komoly ellenállás látható.
Soha nem látott tüntetés volt decemberben, elég durva egymást nekesett a két fél. Ennek lett persze hatása, mert úgy tervezték, hogy decemberben aláírják a Mercosur egyezményt, hogy a dél-amerikai termékek megjelennek a nyugat-európai piacon válmentesen, és teljesen vagy európai termékek jelennek meg Dél-Amerikában. Ez kiverte a biztosítékot teljes mértékben az összes, mondjuk már minden 27 tagállamnak az agrárszervezeteinél, és én ekkor tüntetést nem láttam ilyen vehemensen sem, fantasztikus tüntetés, hogy lehet így fogalmazni, pro és kontra. Nagyon nem stabilnak ígérkezik, úgymond az agrárpolícia, az agrárszabályzás a következő időkben. Nem bír lehet csillapodni a gazdatársadalom sem, hiába próbál csillapítani őket, egyenlőre biztos ígéret sehol nem kaptak. Annyi lett, hogy ez a Mercosur megállapodás el lett halasztva, az nem történt, hogy az igazából nem kötték meg.
Hát ebben nyilván benne vannak a magyar gazdák is. Azért az itthoni támogatási rendszer, vagy azok a segítések, amelyek próbálják megoldani, lásd időjárás vagy betegség okozta károkat, mert ugye erre volt példa, vagy a szőlő esetében is, hogy azért ezekkel az idehaza van gond?
Lesz is, meg van is gond. Valamilyen szinten van kezelve kamatmentes hitelek, a fagyok káros szervezetnek, vagy a szekkártyázatnak van ilyen, hogy moratóriumba vehetnek be. Kell megoldásnak, nem ezek a teljes megoldások, nem lehet pótolni azt a kérdést, amit a gazda elszenved. Gépekre vett fel hitelt, gazdálkodásra az vett fel hitelt, tehát aztán kezdőnek megfeszülni a gazdák ebben a kérdésben. Egyértelműen látjuk, hogy rengeteg előfinanszírozás van, támogatással, tehát próbálják túlélni ezt. Igazából egy új év is sokat lenyíteni azon, hogy mindenki pozitívan lássa az agrárium szerepét. A közgazdászok különféle jelenzésekkel látják el a gazdákat, igazából minden problémát adott térségbe, adott régióba kell megoldani az adott gazdának, tehát eléggé személyre szabott jövőképet kell felépíteniük. Hiszek benne, és a gazdák is hiszek abban, hogy a 2026 rendkívül jó év lesz az elmúlt évek, 2022-es asszály és a 2025-es asszály is vagy kell, után csak jó következhet egy statisztika.
Simon Attila agrárszakértőt hallották az elmúlt percekben. Idén még inkább erősödhet az a trend, miszerint a nemzetközi űrkutatást magáncégek veszik majd kézbe. Az általam megkérdezett űrmérnök szerint egy új korszak kezdődik, amiben a nemzetközi együttműködés helyét a kereskedelmi űrállomások veszik át. Ennek egyik első jele, hogy az ISS elavult modulját 2030-ra teljesen leszerelik. Ugyanakkor az év nem lesz unalmas. A NASA még idén tervezi azt a küldetését, amellyel egy személyzet megkerülné a Holdat, előkészítve a későbbi leszállás lehetőségét. Nagy Feliciánt Kovács Gergő kérdezte ebben a témában.
A magyar űrkutatás szempontjából ugye a 2025-ös év egészen kiemelkedő volt, hiszen Kapu Tibor személyében a második magyar űrhajós is megjárta a világűrt. Lehet ezt még fokozni 2026-ban? Milyen nagyobb fejlesztés, kutatás várható idén?
Abszolút, tehát az a helyzet, hogy megfigyelhető nemzetközi szinten is, hogy egyre többen lépnek be a világűr területén valamilyen kutatással, fejlesztéssel vagy emberes projekttel, és hát ennek Magyarország is most már egyre inkább részese volt az elmúlt évben, akár években is. És ez főleg úgy fokozódik, hogy megfigyelhetően egyre több országnál jelennek meg olyan cégek, akiknek már van azt arra letehető fejlesztésük, amiket szeretnének a világűrben valahogyan kipróbálni, vagy ezt be is integrálni mindezekbe. És azért ez még csak egy kisebb ívű megközelítés az egész történetnek, hiszen azért láthatóan nagyobb dolgok vannak mostanában fejlődésben vagy kibontakozóban. Beszélhetünk például a nemzetközi űrállomásról, ami lényegében ugye egy hatalmas, nagyon drága és nagyon okos Airbnb tudósoknak a mi fejünk felett, de hogy ez nem tart örökké, nagyon régóta pályán van, nagyon megszolgálta már az idejét, többet is, mint amennyit terveztek neki, és hát még nem most, de 2030 körül várhatóan már nem fogják tovább üzemeltetni, és ezen túlmenően is számos olyan nemzetközi jelenség és trend figyelhető meg, amely a világűriparnak az átterveződését vonja maga után, amely húzza tovább a kisebb csapatokat és mérnököket is.
Ha már szóba hozta az ISS-nek a leszerelését, terelését, ami igen még távol van, viszont ebből idén látszódni fog már valami? Egyáltalán miért kell ezt leszerelni? Nem biztonságos már az űrállomás?
Alapvetően az űrállomásokat nem örök életre tervezik. Nemzetközi űrállomás esetében nagyjából egy 15 évet terveztek annó, mikor 98 év végén elkezdték felépíteni, pályára állítani ezt a szerkezetet, és azért az látható, hogy most már idén ez 28 éves lesz, ami egy elképesztően szép nagykor ahhoz képest, mint amit a mérnökök terveztek neki. Azonban az is látható, hogy ennek a korszaknak eljön a vége, jön egy nagy irányított finálé, ugyanis a nemzetközi űrállomás tekintetében maga az ott lévő berendezések nem csak hogy cserére szorulnak, hanem már elavultá váltak, akkor az egész szerkezetet tekintve megjelenhetnek olyan nagyok szerkezeti problémák, amelyekkel szembe kell nézni, valamint hát azért folyamatosan éri őt rengeteg mikrometeorit támadás, úgymond, vagy becsapódás, ami ezt az anyagszerkezetet jelentősen megviseli, és hát azért semmi sem örök, ez sem. Egy korszaknak itt vége szakad, ami talán azért is kiemelkedő, mert az egy nemzetközi együttműködés volt, és hogyha ez a nemzetközi együttműködés szűnik meg, akkor ehelyett egy másik korszak épül most fel, amiben elsősorban majd a kereskedelmi űrállomások kapnak szerepet, és az államok helyett egyre inkább és egyre több magáncég jelenik meg a piacon, akik üzemeltetnek, fenntartanak és feljuttatnak bizonyos eszközöket és szervezeteket, és nyilván a nagy cégek nagyobb mértékben járulnak ehhez hozzá, de ez figyelhető meg igazából világszinten, hogy egyre több céges szereplő vállalkozik valamire.
Várható is az, hogy ez az együttműködés meg fog szűni, tehát ezt már úgy kezelik, hogy szinte biztos, mert az oroszok például a 2030-as ISS leszerelést követően egy jövőbeni orosz űrállomást képzelnek el, amihez az ISS orosz modulja is csatlakozna. Na most ez is felvet kérdéseket, hogy ennek a modulnak egyáltalán milyen az állapota, meg hogy Oroszországnak mennyire éri meg leválni erről az együttműködésről és elmenni egy teljesen önálló irányba.
Alapvetően nekünk embereknek most itt az a látható és az a levonható legjobb következtetés ebből, hogy ez az együttműködés, ez eddig nagyon jó, hogy működik és működött, és azt nagyon jó megfigyelni, hogy fönt nincsenek különösebb határok, együtt cserélnek az űrhajósok levegőszűrőt, és van erre törekvés, hogy ez az együttműködés ez továbbra is fennmaradjon, és ami történik most, a nemzetközi űrállomás valóban előregedett már egy picit, viszont a következő években annak az előkészítése zajlik majd, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát most az elsődleges célja ennek az, hogy megpróbálják megnézni, mi az, ami használható, esetleg visszajutatni a földre a használható elemeket, és a koncepció szerint visszahoznák az űrállomást valahol a csendes óceán feletti légköri részben elégetve annak darabjait, tehát hogy ez megsemmisülne, viszont bármi elképzelhető, még semmi sincs lezárva, a következő évek majd megszabják azt, hogy ezek a kutatások és fejlesztések milyen irányba viszik tovább, de itt még érdemes egy szót ejteni arról nemzetközi szintéren, azért más is zajlik, ugyanis a fókusz az eddig azon volt, hogy a föld körüli laboratóriumok, az ISS vagy éppen a kínaiaknak is most már a kínai űrállomás az hogyan tud üzemelni. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy az emberi test hogy viselkedik föld körüli pályán, de ugyanakkor ennek a továbbitele megfigyelhető az Artemis küldetés keretében, amivel a NASA most az Artemis 2-ben az idei évben, tehát 2026-ban már tervez egy újabb, nagyobb küldetést, amellyel egy személyzet megkerülné a Holdat, ami előkészíteni a későbbi leszállásnak a lehetőségét, tehát most már célpontban vannak távolabbi objektumok is, és ez a Holdas küldetés is előkészíteni azt, hogy hogyan tud az ember a föld körüli pályán túl hosszabban tartózkodni, vagy tartósabban elhagyni a földnek a környezetét.
Erről is szól majd ez az év, tehát a Hold expedícióknak a tervezése, vagy ennek a tovább hajszolása. Kína ebbe mennyire tud mondjuk belerondítani, vagy beleszállni ebbe a versenybe?
A verseny éles, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ezt megpróbálják a lehető legjobban kihasználni arra, amire a világűr teret enged, és ennek az egyik legjobb következő célpontja az, hogy a Hold körüli emberes jelenlétet meg lehessen alapozni, és nyilván nem egy nemzet szeretné ezt elérni, hanem több is. A többi már kicsit politika, hogy hogyan használják ki a technológiát, kinek sikerül előbb előnyére fordítani ezt, de hát ez egy nyílt verseny, ezzel már volt példa, a történelem során, és még lesz is minden bizonnyal. Úgyhogy most egyelőre a legközelebbi biztosnak tűnő pont az az, hogy a NASA bejelentette, hogy idén tervezettem már február és április vége között elindítja ezt az Artemis 2-t, ami megkerülné a Holdat. Remélhetőleg nem lesz olyan nagyobb műszaki probléma, ami ennek csúszását eredményezné, de minden bizonnyal ez most az első megfigyelhető következő célpontja ennek, de ezen túlmenően nem csak emberes jelenlétek, hanem rengeteg számos robotikai vagy űrszondával véghez itt projekt figyelhető meg, amihez számos nagy nemzet csatlakozott, tehát hogy Holdra jutatni eszközöket, vagy akár sokkal messzebbre, és ebben is ugyanígy egy sokkal kiélezettebb verseny lesz majd, hiszen ha van technológia és fejlődik, akkor azt valahogyan be is integrálják ezekbe, és a világi megfigyelése és annak felfedezése az most már egyre tágabb határok közé esik majd.
Korábban voltak arról hírek, hogy Cserényi Gyula, aki Kapu Tibor mellett tartalékűrhajósként szintén egyszer majd valamikor felmehet a világűrbe. Magyar űrkutatás szempontjából ez az év egy kicsit inkább csendesebb lesz, és arról fog szólni, hogy a Kapu Tibor által már az űrben elkezdett vagy elvégzett kutatások folytatódnak itt a Földön, vagy lesz esetleg idén valamilyen nagy esemény ezen a területen.
Cserényi Gyula ugyanúgy végig itt azt a kiképzést, amelyet Kapu Tibor is elvégzett, és ez magával vonza azt, hogy ő egy ugyanolyan teljes értékű űrhajós kiképzést kapott, és ugyanannak feleltethető meg. Ez egy mérnöki szempontból ez egy jelentős potenciál arra, hogyha van lehetőség, akkor van is kihez nyúlni, hiszen ő az, aki ezt a képzést még ugyanúgy elvégezte, de persze a jövőben megnyílhat a lehetőség arra is, hogy mások is ugyanúgy kapjanak kiképzést, és esetleg bőzüljön ezeknek a köre, és meglegyen az a potenciál, hogy ha valamire lehetőség van vagy lesz, akkor azt ki lehessen használni. Ez nyilván mérnökileg ilyen szempontból jelentős, de egyébként meg az is egy kitűnő irány az ilyen szempontból, hogy ez nem csak Magyarország, hanem ugyanúgy nemzetközi szinten is már figyelmet kapott, és egyre inkább az a cél, hogy minél szélesebb körben tudják teljesíteni az ilyen kiképzéseket, és például én személy szerint szívesen látnék egy női űrhajóst is a jövőben, amire persze akkor lehet példa, hogyha ezekre van felkészítés ugyanúgy Magyarországon is, és akkor valósulhat meg egy magyar női űrhajós.
Az elmúlt percekben Nagy Felicián űrmérnököt hallották itt a Tandem FM-en. Zenélünk, közlekedünk, 8 órakor pedig friss hírekkel jövünk.